Agrárkutatásokkal a biológiai sokszínűségért most tették közé a biológiai sokféleség világnapján. A kutatók az előzetes eredményeket, az ízelt lábúakat és főként a beporzókat érintő megfigyeléseikből, mert hogy az ÖMKI, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az 2012 óta vizsgálja, hogy miként hat a virágos sorközök kialakítása a szőlőművelésre, gyümölcstermesztésre. Kezdjük szerintem egy kicsit az elejéről, mert szerintem azt sem tudják sokan, hogy mit jelent az, hogy biológiai sokféleség, tehát hogy mit értünk alatta.
Biológiai sokféleség alatt tulajdonképpen azt értjük, hogy egy adott élőhelyen előforduló különböző élőlények, különböző fajok alkotnak közösségeket, és minél többféle faj alkot ilyen közösségeket, vagy van jelen az adott élőhelyen, annál nagyobb az élőhely biológiai sokfélesége vagy sokszínűsége. Na most az agrárterületek azok általánosságban véve, hát ugye ilyen zavart élőhelyeknek számítanak, ahol sok faj nem annyira érzi jól magát, viszont vannak olyan fajok, amik meg kifejezetten jól érzik magukat, ezek lesznek nagyon sokszor a kártevők. Na most, hogyha mi agrár élőhelyeken megpróbálunk egy kicsit természetesebb állapotokat visszaállítani, mondjuk akár olyan módon, hogy sorközökbe virágos növényeket vetünk, akkor hát ilyen mikroélőhelyeket tudunk létrehozni olyan fajoknak is, amik egyébként kiszorultak volna az agrár élőhelyekről. És így tudjuk növelni adott esetben a hely biológiai sokszínűségét, vagy sokféleségét, és alapvetően egy élőhely esetén, egy ökoszisztéma esetén minél nagyobb a biológiai sokszínűség, annál ellenállóbb az adott életközösség a külső behatásokkal szemben. Tehát minél nagyobb a biológiai sokszínűség, annál kevésbé tud mondjuk kívülről valamilyen idegenhonos, adott esetben élőlény megtelepedni, vagy mondjuk bizonyos kártevők kevésbé tudnak olyan nagy mértékben felszaporodni, hogy az komoly problémát okozzon. És ezért törekszünk arra, hogy növeljük a biológiai sokféleségét az agrár élőhelyeknek is.
De ezt mi hívta igazán életre? Mert ugye jó pár évig, sőt, hát 10 évekig az volt a divat, hogy mind a szőlőskertekben, mind a gyümölcsösökben, hogy nagy tisztaság legyen. Tehát, hogy a legkisebb gaz se legyen ott, ha fű van, akkor az teljesen tarra vágva, a szőlő ültetvények, a szőlősorok között szinte semmi nem volt, nemhogy növény legyen. És ugye most pont ennek az ellenkezője kezdett divatba jönni. Tehát, hogy próbálnak például olyan növényeket ültetni a szőlősorok közé, vagy a gyümölcsfák köré, amelyek mondjuk segítenek a kártevőknek a gyérítésében.
Igen, a régi gyakorlat az valóban az volt, hogy pucoljuk ki, amennyire lehet az ültetvényt. Na most igazából az elmúlt egy-néhány évtizedben kezdünk arra rájönni, hogy ez nem feltétlenül jó irány, tehát ennek nagyon komoly negatív hatása van a környezetre, tehát akár az agrár terület környezetére gyakorolt negatív hatása van ennek, hogyha mi onnan mindent kiírtunk. Régen úgy gondolkodtak, hogyha mindent kiírtunk, akkor biztos nem lesz kártevő se, és akkor nem kell amiatt sem aggódni. De azzal többek között, hogy egyfelől egyre kevesebb növényvédőszer hatóanyag áll rendelkezésre a gazdáknak, ezek mind egyre drágábbak is lesznek, egyre okosabban kell ezeket használjuk, hiszen most már tudjuk, hogy hányféle negatív hatása lehet akár csak annak, hogyha túlzott mértékben használjuk a növényvédőszereket. Itt a növényvédőszer maradékokon keresztül mindenféle más meg lehet említeni, tehát bármi, amit növényvédünk, abban növényvédőszer maradékok lesznek, de a területre berepülő, mondjuk megporzók is a növényvédelmi kezelések következtében úgymond szubletálisan mérgeződnek, ha nem is pusztulnak el tőle, de rosszabbul fogják magukat érezni, és ez oda vezethet többek között, hogy mondjuk a méhkolóniák a környéken elkezdenek szépen fokozatosan pusztulni. Na most ennek megfelelően egyszerűen a szemléletben tulajdonképpen az változott, hogy gyakorlatilag nekünk csak azokat a kártevőket, károsítókat kell szabályozni, amik tényleg komoly problémát tudnak okozni, és ezeket is csak olyan mértékben kell szabályozzunk, hogy épp hogy csak kártételi küszöb alatt tartsuk az egyedszámukat, tehát nem az a cél most már, hogy az adott kártevőt azt teljesen töröljük el a föld színéről, mert egyszerűen nincs is értelme. Na most, ha teszem azt mondjuk, egy adott kártevőt nem írtunk ki teljesen a területről, hanem csak épp, hogy kártételi küszöb alatt tartjuk az állományát, akkor ez pont elég ahhoz, hogy azon a területen az adott kártevőnek a természetes ellensége is úgy, amennyire fent tudjanak maradni. És így egy esetleges felszaporodás esetén már nem csak a növényvédős az, aki korlátozni tudja ezt a károsítót, hanem annak a természetes ellensége is már mindjárt ott lesznek a helyszínen, hiszen eddig se volt teljesen kiírtva a kártevő az adott helyszínről. És gyakorlatilag ezért egyszerűen most már tudjuk, hogy semmilyen szempontból nem jó ötlet teljesen kipucolni az ültetvényeket, mert azzal, ha teljesen kipucoljuk, akkor minden hasznos ízett lábút is ugye eltüntetünk onnan. Na most ebben az esetben, ha egy kártevő mégis mondjuk fel tudna szaporodni nagyobb léptékben, akkor a természetes ellenségeinek sokkal több idő kéne ahhoz, hogy megérkezzenek kvázi oda a helyszínre, és elkezdjék éríteni az adott károsítót. Úgyhogy többek között azért is, hogy minél kevesebb növényvédőszert juttassunk ki, és azért is, hogy kíméljük a helybeli hasznos élő szervezeteket, és azért is, hogy minél nagyobb teret adjunk a nem célszervezeteknek, tehát azért egy ültetvényben számos olyan ízelt lábú és mindenféle egyéb élőlény élhet, ami növényvédelmi szempontból egyébként számunkra nem érdekes, de ha mindent kipucolunk, akkor ezek is eltűnnek, de adott esetben ezek is jelenthetnek mondjuk alternatív táplálékot hasznos ragadozó ízelt lábú szervezetek számára. Igazából mindenre szükségünk van bizonyos mértékben, és valamennyire vissza kell engedni a természetet, és akkor, ha nem is egy természetes életközösségként, ökoszisztémaként tud majd működni azért egy agrárterületen, de magasabb természetességi fokú életközösség tud ott kialakulni, ami jobban ellen tud állni mindenféle környezeti behatásnak, például egy új kártevő megjelenésének, vagy bizonyos időjárási anomáliákra kedvezőbben tud így reagálni egy ilyen sokszínű közösség, úgyhogy gyakorlatilag ezért ma már ez a cél, hogy amennyire lehet, meg tudjuk őrizni azt, ami természetes tud lenni, vagy hát amennyire lehet, visszaengedjük a természetet az agrár élőhelyekre. Na most a berögzött gyakorlat viszont nem ez, ezért elég sokat kell dolgozni azon, hogy a gazdáknak a gondolkodás módját az ember egy kicsit átformálja, vagy hát nem is az, hogy átformáljuk, hanem inkább, hogy felfrissítsük az ismereteket, az ilyen irányú ismereteket, és kapacitáljuk a gazdákat arra, hogy próbálják meg ezeket a környezetbarátabb, fenntarthatóbb agroökológiai praktikákat alkalmazni az ültetvényeikben.
Ez egyébként mit jelent? Tehát ilyen vadvirágos egyveleget kell a sorközök közé ültetni?
Most ilyen nagyon divatos angol nyelvterületen az agroökológia kifejezés, és ez alatt ők tulajdonképpen, hogyha magyarra kéne lefordítani, akkor igazából környezetbarát termesztési praktikákat lehet érteni rajta, mint például ilyen, igen, a sorközökbe vetett virágos növények, de nem csak erről van szó, hanem adott esetben az is fontos, hogy elsősorban ez mondjuk a szántóföldi növénytermesztésnél érdekes, hogy ne hatalmas táblákban egybefüggően csak egy bizonyos növényt termesszünk, hanem mondjuk kisebb táblákon gazdálkodjunk, minél többféle növény legyen egy területen, már amennyire ez megengedhető, és hagyjunk közöttük akár ilyen természetes erdősávokat, vagy természetes élőhelyeket. Úgyhogy ez nagyon sok minden lehet, hát ilyen agroökológiai praktika, adott esetben még a fajta választással is tudunk segíteni. Teszem azt, hogyha olyan fajtákat választunk, ami többféle mondjuk betegséggel szemben rezisztens, akkor már nem kell annyit permeteznünk például a kórokozók ellen, és azzal is tudjuk csökkenteni a környezetterhelést. Úgyhogy nagyon sok minden lehet ilyen környezetbarát termesztési elem vagy praktika, és ezeket érdemes alkalmazni.
Egyébként milyen ízelt lábúaknak kedvezhetünk, ha ilyen virágos sávokat hozunk létre? Tehát melyik azok az ízelt lábúak, amelyeket oda csalogatnak? Mert a házi méh, meg a vadmé, meg a poszmé, tehát ezeket mindenki ismeri, de ezeken kívül azért van nagyon sok olyan ízelt lábú, amelyek hasznosak.
Persze, hát elsősorban a viráglátogató ízeltlábúaknak tudunk kedvezni. Most a viráglátogatók közül vannak olyanok, amik elég hangsúlyosan képesek arra, hogy komoly beporzó tevékenységet végezzenek, de vannak olyanok is, amik csak úgy látogatják a virágot, de érdemi beporzást nem végeznek. Na most ez nem feltétlenül probléma, mert sokféleképpen lehet hasznos egy ízeltlábú. Itt elsősorban ugye mindenki a vadméhekre, méhekre szokott gondolni, és a vadméheket nagyon fontos védeni, mert ugye egyre csökken az élőhelyük, ugyanakkor számos gazdaságilag fontos növény esetén is a vadméhek azok hatékonyabb beporzóként tudnak működni, mint a házi méhek. Na most a vadméheken kívül például be tudunk vonzani adott esetben egy helyszínre zengőlegyeket. A zengőlegyek imágói, azok megint csak hasznos beporzók is tudnak lenni, de a lárváik azok például nagyon sokszor levéltetvekkel táplálkoznak, úgyhogy ilyen formán beporzóként és ragadozóként is tudnak működni. Na most virágos növényekkel be tudunk vonzani például fátyolkákat. A fátyolkák imágói, azok ilyen virágillatanyagok vonzák nagyon sokszor, de érdemi beporzó tevékenységet nem igazán végeznek a fátyolkák, viszont a lárváik azok megint csak ragadozók és levéltetvekkel vagy apróbb testű egyéb ízeltlábúakkal táplálkoznak, úgyhogy ez megint csak hasznunkra tud válni a jelenlétük. Parazitoid darazsak, egy olyan csoport, amik általában ilyen 1-2 milliméteres darazsakról beszélünk, tehát nem az a megszokott mondjuk kecske darázs, aki odajön a lekváros kenyérre és megpróbálja piknikezés közben kirángatni a kezünk közül, hanem ezek a parazitoid darazsak kifejezetten kicsik, átlagember a muslincával összetévesztené őket, és ezek is nagyon sokszor viráglátogatók, illetve virágok közelében agregálódnak adott esetben, illetve hát alternatív táplálékforrásként például nektárt tudnak fogyasztani. Viszont a parazitoid darazsak nagyon sokszor mezőgazdaságilag fontos kártevőket tudnak parazitálni. Adott esetben vannak tojásparazitoidok, melyek mondjuk a lepke tojásokat parazitálnak, és akkor így a lepke tojásban a parazitoid fog kifejlődni, és lepke nem kell ki belőle a végén. De vannak olyanok, amik különböző lárvákat parazitálnak, vagy adott esetben mondjuk rovarbábokat, tehát akár olyan bábokat is, amik mezőgazdasági kártevő rovarok bábjait is akár. Tehát a kártevő különböző életstádiumait képesek parazitálni, attól függően, hogy milyen parazitoid fajról van szó. És aztán még bogarakat is tudunk ilyen formán bevonzani az ültetvénybe, és nagyon sok olyan bogár van, amik szintén hasznos ragadozó tevékenységet végeznek, amellett, hogy alkalmasint a virágokat látogatják.
Ugye indult az önki részvételével egy nemzetközi kooperációban megvalósuló és még folyamatban lévő kutatási program. Ennek milyen tapasztalatai vannak, tehát milyen részeredményekről tudnak beszámolni?
Itt ezen a program keretein belül ez a Lifevine Adapt nevezetű Európai Unió támogatásával megvalósuló programról van itt szó. Ebben Németország, Franciaország, Ausztria és Magyarország vesz részt, és minden országban több helyszínen próbálnak ki szőlőültetvényekben különböző virágos növények magjait tartalmazó magkeverékeket. És többféle szempontból teszteljük, illetve vizsgáljuk ezeket a szőlőültetvényekben létrehozott virágzó növénysávokat. Például itt Magyarországon most már földolgoztuk az előző pár év anyagait, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy azokban a sorközökben, ahol ott vannak ezek a virágos sorköztakaró növények, ott jóval nagyobb egyetszámban fordulnak elő például a vadméhek, illetve a házi méhek is. A vadméhek nagyobb fajgazdagságban vannak ott jelen, és egyéb ragadozó tevékenységet folytató ízeltlábúak is nagyobb egyetszámban vannak jelen ezekben a sorközökben.
Mennyire vannak tisztában azzal az emberek, hogy az ízeltlábúak mennyire fontosak az életünkben? Ugye azt nap mint nap lehet hallani, hogy milyen emlősök halnak ki, vagy milyen fajok tűnnek el a földről. És ez nagyon igaz az ízelt lábúakra is. Tehát önök évek óta kongatják a vészharangot, hogy drasztikusan csökken az ízelt lábúaknak a száma, ami ugye nagyban köszönhető az intenzív mezőgazdaságnak és a klímaváltozásnak is. De mit okozhat ez a természet körforgásában, ha az ízelt lábúaknak a csökkenése így folytatódik?
Ez több szempontból is probléma, tehát az ízelt lábúak eltűnésével, csökkenésével például a következő problémák léphetnek föl. Most az nagyon fontos tudni, hogy az ember által termesztett, termesztésbe vont növények nagyobb része az rovarbeporzású. Na most, ha beporzó rovarok egyre nagyobb számban tűnnek el, akkor az akár közvetlenül a termés mennyiség csökkenésében is megmutatkozhat, ha nem tud rendesen megvalósulni a beporzása a különböző gazdaságilag fontos növényeinknek, és ez nagyon nagy problémát tudna okozni hosszú távon. Emellett a rovarok eltűnésével mindig az ilyen igénytelen, általában valamilyen idegenhonos károsítók, azok kontroll nélkül tudnak felszaporodni gyakorlatilag, mert a természetes ragadozók azért valamennyire képesek kordában tartani ezeknek a károsítóknak a populációit, de hogyha szépen lassan eltűnedeznek a természetes fauna elemei, köztük a ragadozók is, vagy épp a parazitoidok, akkor az idegenhonos károsítók, vagy akár a honos károsítók is, azok sokkal inkább fel tudnak szaporodni. Tehát így nagyobb kárt tudnak okozni adott esetben a mezőgazdaságban. Emellett pedig fontos tudni azt is, hogy nagyon sok ízelt lábú, nagyon fontos lebontó tevékenységet végez, és az ízelt lábúak egyed számának, faj számának csökkenésével összefüggésbe hozható így az is, hogy egyszerűen a különböző lebontó folyamatok fognak sérülni, a biomassa fölhalmozódik, nem fog úgy működni mondjuk a különböző növényi eredetű anyagok lebontása, ha kevesebb az ilyen jellegű vagy az ilyen munkát végző ízelt lábú az adott területen. Tehát a kártevők kontrollja az mindenféleképpen sérülni tud, az egyes lebontó folyamatok is sérülni tudnak, és hát a beporzás ott is gyakorlatilag ugyanez a jelenség figyelhető meg. Tehát az ökoszisztéma szolgáltatások, az ízelt lábúak által biztosított ökoszisztéma szolgáltatások mértéke az így több szempontból is csökkenni tud.
Igen, és akkor ott vannak még azok az állatok, amelyek ugye az ízelt lábúakkal táplálkoznak, ugye erről is beszéltünk, hüllők, kétéltűek, vagy például számos madárfaj.
Igen, igen, igen.
Tehát ez egy folyamat, ami egymást követi, és ugye negatív hatással van. Egyébként hogyan lehet mérni az ízelt lábúak fajgazdagságának a csökkenését? Tehát, hogy vannak erre csapdák, amivel lehet mérni, hogy mondjuk valamelyik ízelt lábú faj csökkent, vagy mondjuk annak a fajgazdagsága, tehát, hogy kevesebb faj van abból az ízelt lábúból?
Hát ez csak ilyen hosszú távú monitoring vizsgálatok segítségével lehet pontosan mérni, illetve régen végzett bizonyos gyűjtések újbóli ugyanolyan módszerrel történő megismétlése során lehet erre következtetni, vagy ezzel kapcsolatban megállapításokat levonni. Na most Magyarországon például az Erdészeti Tudományos Intézet működtet az 1960-as évek óta egy erdei fénycsapda hálózatot, amik folyamatosan fogják a különböző, hát elsősorban lepkéket, és ezeknek a csapdák által gyűjtött anyag feldolgozása révén például tudjuk, hogy itt Magyarországon évtizedenként gyakorlatilag a nagy lepkék együttesében olyan 20 fajjal csökken a fajgazdagság gyakorlatilag a nagy lepke állomány tekintetében. Hát most ott, ahol konkrétan ezek a csapdák fognak, tehát nem biztos, hogy ez mindenhol így van az országban, de ez minden esetre elég régóta működő csapdahálózat, és akkor ez alapján azért meg lehet figyelni egyfajta trendet, tehát egyre kevesebb faj található így a fogásban, és egyre dominánsabbá válnak az különböző ilyen idegenhonos, ilyen-olyan fajok.
Egy nagyon picit visszatérnék még a kutatásra. Igazság szerint ennek a kutatásnak, amelyet végeznek, itt arra keresik a választ, hogy milyen fajösszetételű sor közvetésekkel lehet a leghatékonyabban segíteni a talajvédelmet, a vízmegtartást és a hasznos ízelt lábúakat például a szőlőültetvényekben?
Igen, tehát tulajdonképpen arra keressük a választ, hogy milyen fajösszetételű sorközvetést kéne előállítsunk, ami a leginkább segíti a hasznos ízeltlábú szervezeteket, legjobb a talajéletnek, legkevésbé konkurál a kultúrnövénnyel, és legjobban visszatartja a vizet a talajba, tehát több szempontból is értékeljük ezeket a keverékeket, és tényleg a legjobb opciót igyekszünk megtalálni, amivel több szempontból is segíteni tudjuk, és fenntarthatóbbá tudjuk tenni a termesztést.
De gondolom, ilyenkor a gazdáknak arra is föl kell hívni a figyelmét, hogyha ezt a virágos sorköz takarást alkalmazzák, akkor azért itt vigyázni kell a növényvédelmi beavatkozásokkal.
Természetesen, tehát hogyha a sor közben bármi virágzik éppen, és azt viráglátogató rovarok látogatják, akkor a növényvédelmi kezeléseknél erre mindig oda kell figyelni, és méhekre vagy nem jelölés köteles hatóanyagokat kell választani, vagy pedig a méhekre mérsékelten, kockázatos mérsékelten veszélyes, méh veszélyességi besorolású hatóanyagokkal, pedig úgynevezett méh kímélő technológia alapján kell kiuttatni ezeket a hatóanyagokat. És hát méhekre kifejezetten kockázatos, illetve veszélyes hatóanyagokat egyáltalán nem szabad ilyen esetben használni. Tehát azt még méhkímélő technológiával sem juttatható ki ilyenkor. Úgyhogy ezért elsősorban ezek a virágos sor közvetések mondjuk az ökoágazatban nagyon jól tudnak működni, ahol eleve ugye hát egy ilyen nagyon csökkentett szerpalettával dolgozhatnak csak a termesztők, illetve hát az olyan ültetvényekben vagy az olyan kultúrákban tudnak jól működni az olyan helyszíneken, ahol a gazdának hát van valamiféle inspirációja, vagy valamiféle érdeklődés, affinitása azt illetően, hogy ő egy kicsit jobban odafigyeljen, és figyelembe vegye ezt, hogy adott esetben a beporzó rovarok látogatják a sorközöket, akkor nem használhat bármilyen növényvédőszer hatóanyagot, és nem juttathatja ki azt bárhogy.
Ezek a kutatások egyébként mind a területeken folynak, vagy pedig gazdáknak az ültetvényeinek a bevonásával? És ha gazdák ültetvényeinek a bevonásával, akkor mi a reakció? Tehát ők hogyan állnak ehhez az egészhez? Mi a tapasztalat, a vélemény?
Elsősorban gazdák ültetvényeinek a bevonásával. Hát ezeket úgy hívják, hogy living lab-ek, tehát ilyen élő laboratóriumnak szoktuk hívni ezeket a területeket. És hát elsősorban olyan gazdákkal kooperálunk, akik egy kicsit ilyen környezettudatosabb szemlélettel igyekeznek termeszteni. És elsősorban ezeket a gazdákat keresünk meg. Ugyanakkor vannak olyan partnereink is, akikkel azért működünk együtt, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon tényleg a gazda hozzáállása az hogy változik meg mondjuk az idő alatt, vagy mennyire jelent problémát a gazdának az, hogy adott esetben jobban oda kell figyeljen majd a beporzókra a növényvédelem során. Nyilvánvalóan, aki egyáltalán nem nyitott ezekre a dolgokra, azokkal nem is tudunk kooperálni, de hát reméljük, és mi magunk is úgy érezzük, hogy egyre többen érdeklődnek ezek iránt a dolgok iránt, és egyre nyitottabbá válnak a gazdák, a termelők az ilyen környezetbarát és fenntartható praktikák iránt.
Egy nagyon picit beszéljünk még a beporzókról, és ezt azért kérem, mert nagyon érdekes dolgokat olvastam pontosan az önök által kiadott közleményben, hogy ugye Magyarországon a házi méh mellett 6 családban összesen közel 700 vad méhfaj fordul elő. Szerintem ez a laikusoknak a többsége nem tudja, tehát fogalma sincs erről, hogy például mennyi féle vad méhfaj van, és hogy nekik is van szerepük nem kevés a beporzásban.
Bizony, nagyon sok méhfaj játszik szerepet a különböző növények beporzásában, és a vadméhek különböző csoportjai mindig más-más növények esetében bizonyulnak hatékonyabb beporzónak, de vannak olyan fajok is, amik növények csak egy szűk csoportját képesek beporozni. Tehát ezért az egész együttesre szükségünk van, hogy különösen a természetes vagy természetközeli élőhelyekben minden fent tudjon maradni, mert a vadméhfajok visszaszorulásával adott esetben olyan növények is ki tudnak halni, amit mondjuk csak egy-két vadméhfaj volt képes beporozni. Na most, ha pont ezek tűnnek el a természetes vagy természetközeli területről, akkor hosszú távon azok a növényfajok is ki fognak onnan pusztulni, amit csak azok a vadméhfajok tudnak beporozni. Úgyhogy ezért nagyon fontos a vadméhek védelme, és szőlőültetvényekben is egyébként nagyon sok fajuk lehet jelen. Tehát a mi vizsgálatunkban, ahol 6 szőlőültetvényből gyűjtöttünk mintát, 93 vadméhfaj tudtunk kimutatni összesen ezekről a helyszínekről. Tehát nagyon sok vadméhfaj van jelen még az ilyen relatíve, külső szemlélő számára egysíkúnak tűnő szőlőültetvényekben is. Na most a szőlőbeforzásában ugyanakkor a vadméhek kevésbé vesznek részt, mert ugye elsősorban nem rovarbeforzású a szőlő, de számos más gyümölcsfaj esetén, mint például az alma esetében, nagyon fontos szerepük van a beporzásban, ezért ezeket a sorközvetéseket a különböző más kultúrákban is érdemes alkalmazni, és adott esetben még sokkal többet is profitálhatunk belőle, hogyha ezt alma vagy csonthéjas kultúrákban alkalmazzuk.
Ugye említette beporzó rovarként a zengőlegyet, a lepkéket, meg sok bogarat. A hangyák hogyan képesek a beporzásra?
Elsősorban a hangyáknak kisebb szerepük van ebben, de vannak olyan növények, olyan speciális virágzattal, amit a hangyák mondjuk a nektár miatt látogatnak, és akkor így kismértékben lehet valami szerepük a beporzásban is. Tehát nem szoktuk a hangyákat a főbb beporzók között emlegetni, tehát itt csak kisebb szerepük van.
És az is nagyon érdekes, hogy nem csak nappal történhet beporzás, hanem éjszaka is. Szerintem erről sem tudunk sokan.
Igen, az éjjeli lepkék közül nagyon sokan látogatnak virágokat, és gyakorlatilag ez tényleg az emberek számára legtöbbször ez a tevékenységük rejtve marad, mert ugye éjjel nem nagyon szoktunk kimenni sem a gyümölcsösben, meg kirándulni se, de mégis az éjjeli lepkék is nagyon fontos beporzók tudnak lenni nagyon sok növény esetében.
Ez a projekt, amiről beszéltünk, ez a kutatási projekt, aminek részeredményeiből szemezgettünk, ez meddig tart? Tehát ez most 2024-jel lezárul, vagy ez folyamatosan megy?
2024-es év az utolsó mintagyűjtési évünk, és utána olyan 2025 nyaráig tart ez a projekt, de az utolsó mintagyűjtési év után már az adatokat értékeljük, illetve hát az eredményeket igyekszünk majd publikálni. De ha ennek a projektnek vége, azért az se katasztrófa, mert vannak az ÖMKI-nek olyan más jellegű forrásai, meg olyan más jellegű projektjei, ahol ezeket a sorközvetésre alkalmas magkeverékeket, például gyümölcsültetvényekben próbáljuk ki, úgyhogy párhuzamosan folynak ilyen jellegű kutatásaink gyümölcsültetvényekben is, amik több évig fognak futni, és természetesen, hogyha ez a projekt kifut, akkor majd valamilyen hasonló jellegű projektet próbálunk újra pályázni, tehát hogy mindenféleképpen igyekszünk folytatni az ez irányú kutatásokat, és folytatni is fogjuk remélhetőleg.
Hasonló eredmények születtek egyébként Ausztriában, Franciaországban és Németországban is?
Általánosságban véve igen, tehát ezekkel a sorközvetett virágos növényekkel mindenféleképpen a beporzókat és számos hasznos ízeltlábú szervezetet segíteni tudunk. Na most az nem mindig jön ki egységesen, hogy ezek az ültetvénybe becsalogatott hasznos ízeltlábú szervezetek, ezek nem mindig képesek arra például, hogy a helyben előforduló károsítók egyet számát is gyérítsék, de néha vannak olyan esetek, amikor még abban is megmutatkozik a hatásuk. De alapvetően hasonló eredményeket kapnak a külföldi kollégák is.